Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek egy ilyen furcsa témát meghallgatni. Ahogy itt a konferenciában is hallották, az én hátterem az a természettudomány, és most mégis bankokról és kockázatokról fogok beszélni, és úgy érzem, hogy ez magyarázatra szorul ez a helyzet, úgyhogy engedjék meg, hogy néhány szóval megpróbálja megvilágítani, mi köze van a fizikának a közgazdaságtudományhoz. Hát kezdeném egy ilyen provokatív állítással. A fizika az a legegyszerűbb tudomány. Ez nem tűnik fel azonnal, de valójában ez mégis így van. A legegyszerűbb tudomány abban az értelemben, hogy a kezdetektől fogva tudatosan törekedett arra, hogy a vizsgálatba vont jelenségeket elkülönítse a környezetétől. Tehát ilyen nagyon jól fókuszált kérdésfeltevések szerepelnek a fizikában. Ez egy olyan helyzet, amit nem mindig vagyunk képesek megengedni magunknak. A történelemben ez nem lehet például megcsinálni, nem lehet laboratóriumi kísérleteket végezni. A fizikában meg lehet ismételni minden kísérletet, és ilyen módon a fizika képes volt elérni egy rendkívül nagy fokú objektivitást, ami más tudományokban sokkal nehezebben valósítható meg. Na most egy illusztrációként arra, hogy mit is értek ezen, hogy a mellékes körülményektől eltekinthetünk, hadd említsem mindjárt ezt az egyik legelső kísérletet, amelyiknek a részletes vizsgálata lezajlott a fizika születésekor. Galilei áll ilyen torony magasan az egész tudomány születésénél. És van ez a legenda, amiből valószínűleg szó nem igaz, de van egy legenda, hogy a pizai Ferre toronyból különböző testeket haigált le, és hát így jött arra a belátásra, hogy például, hogy a különböző anyagi minőségű testek esési ideje független egymást. De független az anyagi minőségtől, az mennyi időbe telik, amíg leesik valami. Most ez nem olyan magától érthető dolog, hát hogyha például tolpihéket dobált volna le, vagy papírdalbokat, akkor ez nem tűnt volna föl neki annyira természetesen. Na most eltekintve attól, hogy nem dobált semmit a pizai feldetoronyból, ez az állítás, ez igaz, és ezt azért engedhetjük meg magunknak, hogy ezt biztosan kijelentsük, mert képesek vagyunk például a légellenállásnak ezt a zavaró hatását kiküszöbölni. Tehát képesek vagyunk magát a jelenséget vizsgálni. Hát hogyha szükség van rá, mondjuk, hogy a tolpihéket akarunk mindenáron dobálni, akkor ki kell szívni egy ilyen csőből a levegőt, és rögtön ki fog derülni, úgy esik le, mint egy ólomdarab. Na most egy másik ilyen vonásnak az illusztrációjára a Newton példáját hoznám föl. Ugye ő ismerte föl a gravitációs törvényt, és magyarázatot adott a bolygó mozgásra. Na most a dologban az az érdekes, hogy ugye Newtonnak tulajdonítjuk azt az érdemet, hogy megmagyarázta a naprendszernek a mozgását. Tehát végeredményben Newton egyetlen egy problémát oldott meg, hogy van egy csillag, és körülte egyetlen egy bolygó. Ez az, ami megoldható exaktul. Abban a percben, amint bejön valami másik égitest, mondjuk egy másik bolygó, abban a pillanatban a probléma exaktul nem tárgyalható, és ez még csak a kisebb baj, de nem, hogy nem tárgyalható exaktul, hanem vannak olyan esetei ennek a három test problémának, amelyek egyáltalán nem láthatók előre a megoldás hosszú idei viselkedése. Tehát az, ami a naprendszer esetében segít, ami megoldja ezt a helyzetet, az az, hogy a nap nehéz, a bolygók meg könnyűek, és ezért a két bolygó egymásra gyakorolt hatása nagyon csekély, és első közelítésben elhanyagolható, és ezt a kis korrekciót utólag elég figyelembe venni. És akkor a fizika ebben hát ilyen virtuóz képességre tett szert, hogy hogyan vegye figyelembe szisztematikus módon ezeket a kis zavarokat. Tehát egyrészt az, hogy lényegtelen dolgoktól el tudunk tekinteni, másrészt a további részleteket így fokozatosan hozzá tudjuk számítani a leírni kívánt jelenséghez. Ezek voltak a fizikának azok az alapvető trükkjei, amelynek segítségével ilyen fantasztikusan széles körben rendkívül hatékonyan tudott működni évszázadokon keresztül. Na most ez a stratégia elérkezett többé-kevésbé a teljesítőképességének a határára a 60-as évek végén. Tehát elkerülhetetlenül szembe kellett néznünk azokkal a jelenségekkel, ahol ezek a trükkök nem működnek. Az egyik ilyen jelenségkör az éppen ez a három test probléma által is illusztrált nem lineáris jelenségek, úgy hívják őket, ez egy technikai kifejezés, csak a lényeg az az, hogy ez egy olyan jelenségcsalád, ahol a jelenségnek a hosszú idejű lefolyása rendkívül érzékenyen függ a kezdő feltételektől. És ez kizárja a hosszú idejű előretekintést. Tehát nem tudunk hosszú időre előre jósolni, mert annyira érzékenyen függ a kiinduló helyzettől a mozgásnak a hosszú távú lefolyása, hogy ilyen irreális mértékű pontosságra volna szükség a kezdőfeltételek meghatározásánál. Tehát itt egy olyan problémában ütközött a fizika, amellyel igyekezett korábban nem foglalkozni. Tehát az előretekintésnek, az előrelátásnak, a jóslatnak a lehetősége merült ki ezeknek a nemlineáris jelenségeknek a körében. A másik komplikáció forrás az pedig az, hogy kénytelenek voltunk elkezdeni azokkal az anyagcsaládokkal is foglalkozni, amelyekben nincsenek nagyfokú szimmetriák. A gázban vagy a folyadékban nincsenek kitüntetett pontok, homogén a rendszer, úgy mondjuk. A kristályban van ez a szabályos kristályos rend, de a minket körülvevő anyagok döntő része nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Hát, hogy itt szétnézek ebbe a terembe, ezek a fák, műanyagok, akármik, ezeknek nincs meg ez a tulajdonsága, és ez azt jelenti, hogy egy rakás apró részlet számít. Mert ezeknek egy darab üvegnek a leírásában lényegében mindent kéne tudnunk annak a szerkezetéről. Na most természetesen nem arról van szó, hogy bármilyen felhasználás céljára ablaküveget lehet belőle csinálni, akkor is, hogy nem tudjuk, hogy mi van benne. De akkor, hogyha például ezt az ablaküveget, egy darab ablaküveget akár hosszú időn keresztül meg akarnánk őrizni, akkor azt látnánk, hogy ez nincs egyensúlyban, elkezd átkristályosodni, összetöri önmagát, ilyen pókhálószerű finom repedések jelennek meg, és minden egyes darab üveg más-más történetet követ. Mindegyiknek külön története van. Tehát megjelenik a fizikában is egyfajta történetiség, egy olyan vonás, amit mindenáron próbáltunk volna elkerülni korábban. Na most ezek a rendezetlen és nem lineáris jelenségek, azok a jelenségek, amelyekről tehát minden részletet tudnunk kell, és amelyeknél ki van zárva a hosszú távú előretekintésnek a lehetősége, ezek ugyan természetes hidat jelentenek a sokkal bonyolultabb tudományok felé, mint például a biológia, vagy a lélektan, vagy a társadalomtudományok. Mert a történelmet sem lehet előrelátni. Minden részlet számít, egy ország minden kultúrája, gazdaságának mindenféle összebrész. Na tehát akkor azt látjuk, hogy van egy ilyen természetes belső fejlődése a fizikának, legalábbis annak egy ágának, amelyik elkerülhetetlenül vezet, vagy tol bennünket a társadalományokkal való kapcsolatok felé. Hát ez az a mód, ahogy hát én magam is belesodródtam az ilyen komplikált dolgoknak a tárgyalásába, mint közgazdasági problémák, vagy pedig pénzügyi problémák. Most nézzük ugyanezt a másik oldalról, a közgazdaságtudománynak az oldaláról. A közgazdaságtudomány a születésétől kezdve úgy tekintett a fizikára, mint olyan példaképre, és a 19. századnak a klasszikusai azok mind a társadalomtudománynak a newtonjai szerettek volna lenni, ez megjelenik az írásaikban, és annak idején, amikor én egyetemre jártam, nekünk azt tanították, hogy a Marx azzá is vált. Hát én nem gondolom, hogy bárki a közgazdaságtudománynak a newtonja lenne, de kétségtelen, hogy a fizika kezd olyan típusú problémákkal szembesülni, mint amilyen problémákkal a társadalomtudományok mindig is szembe kerültek. Na most ráadásul ez a két tudomány közti kapcsolat nem is annyira új keletű. Például utalnék arra, hogy az 1870-es években, amikor Maxwell, akinek a képét itt látjuk, megalkotta a kinetikus gázelméletet, tehát a gázok viselkedésének az atomi magyarázatát megadta, akkor az a gondolat, hogy a rendkívül nagyszámú molekulának a viselkedését statisztikai módszerekkel írja le, ez a gondolat az ő történelmi olvasmányaiból eredt, ezt ki lehet mutatni. Most ilyen módon tehát a közgazdaságtudomány vagy a társadalomtudomány az határozottan hozzájárult a statisztikus fizika létrejöttéhez már, tehát ez a kapcsolat megvolt a 19. században. És vagy például említeném a Louis Bachelier-t, aki Poincaré-nak volt a tanítványa, Poincaré pedig az előző századforduló körüli évtizedek egyik legnagyobb matematikusa volt, és Bachelier 1900-ban nyújtotta be Párizsban a doktori dolgozatát, amelyben a spekuláció elméletét írta le, és megadta a Brown mozgásnak a matematikai modelljét. A Brown mozgás az a, ugye a porszem a folyadékban ilyen cikcakos, szabálytalan mozgást végez. Ennek a mozgásnak a leírását 1905-ben az Einstein adta meg, és ez volt az a mozzanat, amikor általánosan elfogadták ezt a jelenséget, mint az atomi szerkezet bizonyítékát, tehát ennek halatlan tudománytörténeti jelentősége volt. Vegyük észre, hogy Bachelier 5 évvel megelőzte Einsteint. Volt egy lengyel fizikus, Smolovsky, aki még Bachelier-t is megelőzte, de hát ezek az apróságok nem érdekesek. Van egy áthallás a két tudomány között, azt akarom mondani vele. Na most, a Brown mozgás, mint a tőzsdei árfolyam mozgásoknak a modellje, hát itt próbálom ezen az ábrán itt mutatni, egy ilyen cikcakos, ilyen fölleugrálás, ez időközben kiderült, hogy nem egészen tökéletes modell mégsem. Ezt Mandelbrot hívta erre föl a figyelmet 60-as évek elején, és ez hosszú időn keresztül igazán nagy hatást nem tett a pénzügyekre. Ezzel szemben Mandelbrot egy rakás természeti jelenségben rámutatott ugyanilyen cikcakoknak a fellépésére. Hát például ennek a hegységnek ez az andok, azt hiszem a kontúrja ilyen természetű, és Mandelbrot ebből egy életprogramot csinált magának, tehát ő lett a fraktáloknak, ezeknek a komplikált görbéknek a profétája, és sikerült is elérnie, hogy ezt bele kalapálja a tudományos közvéleménynek a tudatába. Most a pénzügyekről egy pár szót, hogy milyen fejlemények vezettek oda, hogy az ember fizikusként belé keveredik. Hát a 70-es éveknek az elején az ingadozások rendkívül erősen megnövekedtek a különböző piacokon. Ez itt a dollár márka árfolyamának az ingadozása, és itt van 73, amikor összeomlott a Bretton Woods-nak nevezett nemzetközi deviza egyezmény, ami a háború utáni évtizedekben a különböző devizák egymáshoz képesti árfolyamát szabályozta. Hát tetszenek látni, hogy ilyen viszonylag csekély ingadozások után hirtelen valami rettenetes fluktuáció indult el. Ugyanilyen természetű görbéket lehetne mutatni a különböző nyersanyagok árának az ingadozásairól. Hát ugye 73-ban volt a Jom Kipur háború, és annak következtében akkor állt elő az első olajárrobbanás, ugye háromszoros árugrás az olajárban. Ugyanígy a 70-es éveket végig jellemeztek a különböző nyersanyagok árának az ugrálásai, és a évtized végén pedig az Egyesült Államokban is megszüntették a kamatlábaknak a törvény szabályozását, amitől ilyen óriási ingadozások indultak be a kötvénypiacon is. Na most ilyen hevesen ingadozó árfolyamok mellett lehetetlen normális gazdasági tevékenységet folytatni. Hát hogyha a dollár márka árfolyam ennyire ingadozik, akkor az ember hát bajban van, akár importál, akár exportál Európából mondjuk az amerikai piacra. És ezek a megnövekedett ingadozások rendkívül erős lökést adtak arra, hogy az ezek ellen való védekezésnek az eszközeit kidolgozzák. Tehát 73-ban indult meg Chicagóban az első opciós tőzsde, és merő véletlenségből 73-ban jelent meg ez az elrettentés céljából itt bemutatott Black-Scholes képlet, amelyik az opciók racionális árazásának az eszköze. Én nem fogom azzal kínozni itt önöket, hogy értelmezem ezt a képletet, vagy megtanuljuk itt együtt, de a megjelenése hát az mutatja, hogy ez nem a négy alapművelet, vagy a kamatos kamatszámításnak a világa. Ez volt az a pillanat, amikor a pénzügyekben megjelent a valószínűségszámítás, a sztochasztikus folyamatok elmélete, és egy csomó olyan eszköz, amelyek korábban hát a bankároknak a legrémesebb álmaiban sem fordultak elő. Na mostan ezeknek az eszközöknek a megjelenésével együtt hallatlanul megnőtt az igény olyan embereknek az alkalmazására, akik egy ilyen képletet képesek értelmezni. Tehát elkezdtek a bankok felvenni matematikusokat, hát meglódult a számítástechnika, a számítógépek elkezdtek elterjedni, és valami oknál fogva egy rakás fizikust is elkezdtek alkalmazni, először Amerikában, aztán Angliában, majd később a kontinensen is. Én nem szeretnék ebbe belemenni, hogy mi lehet az oka annak, hogy a fizikusok ilyen népszerűek a bankokban, de tényként szeretném megemlíteni, hogy a professzionális pénzügyi konferenciák meghívott előadóinak 30-35%-a az fizikusként kezdte a pályáját, és például az utolsó közgazdasági Nobel-díjas, a Robert Engel, aki tavaly kapta a díjat, ő az első két fokozata az fizika volt. Tehát Cornellen kapott fizikus diplomát, és utána Cornellen kapott egy közgazdasági doktorátust. Vannak, akik hosszabb ideig várnak, és csak később lesz belőlük valami pénzügyes, előtte hosszabb időt töltenek el a fizikában. Na, most akkor szeretnék rátérni arra, hát ezen mentegetőzés után lényegében, tehát ugye most megpróbáltam megmagyarázni, hogy kerülök ide. Szeretnék rátérni a bankok szerepének, a banki kockázatoknak az elemzésére. Ugye a bankrendszer az a gazdaság egyik legfontosabb szektora, de elég keveset tudunk róla. Elég keveset tudunk arról, hogy mi a funkciója a gazdaságban, és azt gondolom, hogy ezt nem árt, hogyha itt megemlítem még akkor is, hogyha elemi tankönyvanyag. Hát ugye a bankok alapvetően begyűjtik a társadalom megtakarításait, és kihelyezik befektetés céljára másoknak, akiknek szükségük van hitelre. Ez tehát egy piac. Egy olyan piac, ahol egymásra találnak azok, akiknek éppen megtakarításaik vannak, és azok, akiknek éppen hitelre van szükségük. Hát, hogyha nem volna ez a piac, nem volna ez az intézmény, amelyik lebonyolítja, közvetíti ezt a tranzakciót, akkor hát ilyen lehetőségeink lennének, hogy tudom én, a megtakarításainkat ott tartjuk a cihában, nem annyira biztonságos, meg nem is kamatozik olyan nagyon, vagy beletesszük a persejbe, vagy nem tudom micsoda, vagy megkeresnénk azt, aki kölcsön akarja venni, és ez fáradtságos és hosszantartó tevékenység lenne. Mindenféleképpen le kell akkor szögezni, tehát hogy ez a közvetítés, ez ezt a funkciót látja alapvetően. Ellátja a kockázatok terítésének, vagy a közvetítésének a funkcióját is. A hitelezés kockázatos tevékenység, mert akinek kölcsön adok, az tönkre mehet, vagy bármi történhet vele, ami meggátolja őt abban, hogy visszaadja a kölcsönt, és hát, hogyha én magánemberként próbálok nekiállni, visszaszerezni, akkor eléggé gyengék az esélyeim. Jobb ezt valami professzionális szervezetre rábízni, ahol jogászok vannak, meg ismerik az egész hát, jogi környezetet. Hát, harmadik nyilvánvaló funkció az a pénzforgalomnak a lebonyolítása. Hát ez nem igényel különösebb kommentárt. Na most, ugye ennek a közvetítő rendszernek a hibátlan működése az hát elsőrendű társadalmi érdek. És éppen ezért a bankoknak a működését szabályozzák. ez 130 éve indult el Angliában, és hosszú időn keresztül megmaradt nemzeti keretek között. Ilyen különböző nemzeti szabályozások különbségeivel visszaélő és egyre nemzetközi terepen működő bankoknak, néhány banknak a kifogásolható viselkedése volt az oka annak, hogy fölmerült a gondolat, hogy nemzetközileg egyöntetű módon kéne szabályozni az egészet, és így született meg az az elhatározás, hogy egy ilyen nemzetközi egyezménynek az előkészítésére kiküldenek egy bizottságot, ez volt a Cook bizottság, és ők szétnéztek a vezető bankok között, a 30-40 banknak a gyakorlatát vizsgálták meg, és ennek alapján tették meg az ajánlásaikat. Itt az ábrán látható kerek torony, ez nem a Budapest szálló, hanem a bázeli banknak az épülete. Ez a Bank of International Settlements, ez a nemzetközi elszámolásoknak a bankja, és ez volt az a testület, amelyik delegálta a Cook bizottságot. Na most rendkívül kevéssé differenciált szabályrendszert alkottak meg. Négy alapvető kockázati kategóriát jelöltek meg, és különböző ilyen súlyokat jelöltek, vagy rendeltek hozzá, és egy ilyen hüvelykúj szabályként azt mondták, hogy legyen az a bankrendszer stabilitásának az áloga, hogy egy ilyen, úgy hívják, hogy korrigált mérlegfőösszeg, hát mindegy, tehát ebből számolt 8%-ot, ennek a tőkének 8%-át tartalékolni kell a bankrendszerben, és akkor ez hát megfelelő biztosítékot nyújt a kockázatok ellen. Tehát, hogyha tartósan veszteségek érik a bankot, akkor egy ilyen nagyságú saját tőke az fedezni fogja ezeket a veszteségeket. 88-ban kötötték meg ezt az első bázeli tőkeegyezményt, eredetileg ez csak 12 államra terjedt ki, aztán elterjedt az egész világon, és ma azt lehet mondani, hogy ez egy globális szabályozás. Na most mik ezek a banki kockázatok, amelyek ellen ennyire védekezni kell? Hát itt van az a négy alapvető fajtájuk, amelyeket a szabályozás nevesít, amelyekhez tőkét rendel. Az egyik kategória a piaci kockázatoknak a kategóriája. A piaci kockázatok abból adódnak, hogy az árfolyamok, árak, kamatlábak, mindenféle ilyen pénzügyi jellemzők ingadoznak. Állandóan ingadoznak, nagyon nagy frekvenciával, tehát nagyon gyorsak ezek a mozgások, és hát ebből következőleg, ha nem tudom én, eurót tartok a birtokomban, akkor annak a magyar forintban kifejezett ára az változni fog, attól függően mire akarom használni ezt a megtakarítást, veszteségek vagy nyereségek érhetnek az árfolyam elmozdulásától függően. De ezeknek az ingadozásoknak a statisztikáját nagyon részletesen ismerjük. Ezt azért ismerjük nagyon részletesen, pontosan azért, mert nagyon gyorsak az ingadozások, nagyon sok adat van. A kezdetben csak napi adatokat rögzítettek, vagy napi minimum, maximum, kezdőár, záróárat, és utána ez eljutott oda most, hogy a legtöbb fejlett piacon minden egyes üzletkötésnek rögzítik az árfolyamát, ami azt jelenti, hogy milliószámra keletkeznek adatok a pénzügyi piacokon. Tehát ez egy olyan laboratórium, ahol az ember fizikusként is nagyon jól érzi magát, mert töménytelen adat van, és nagyon sok adatra lehet illeszteni ezeket a különböző elméleteket, és megpróbálni meggyőződni arról, hogy működnek vagy nem. Ezeknek az ingadozásoknak az irányát, hát hogy is mondjam, a tan szerint nem lehet előre látni. Vannak érvek arra, hogy bizonyos mértékig, félig, meddig előre lehet látni, nem tudom. Minden esetre van az embereknek egy csoportja, akik abból próbálnak megélni, hogy ezeket a kockázatokat vállalják, ők a spekulánsok. A spekuláns kifejezésnek ilyen nagyon negatív felhangjai vannak, de azt azért szeretném említeni, hogyha nem volnának olyan emberek, akik a megfelelő nyereség reményében hajlandók kockázatot vállalni, ha nem volnának ilyenek, akkor nem működnének azok a biztosítási technikák, vagy azok a védekezési technikák, amelyeket viszont például pont a bankok vagy egyéb gazdálkodók igyekeznek alkalmazni a kockázataik kivédésére vagy áthárítására. Akárhogy is van, akármennyire rafinált egy bank, akármennyire próbál megszabadulni a kockázataitól, teljesen nem küszöbölhetők ki a piaci kockázatok, azért nem, mert rendkívül gyorsan változnak a pozíciók. Vannak olyan helyzetek, amikor nem tudunk megszabadulni attól a papírtól, aminek vadul változik az értéke, és egy pozícióban benne ülünk, és eltelik egy idő, amíg ezt a pozíciót föl lehet számolni, ez alatt veszteségek érhetnek bennünket. Hát ez különösen jellemző ilyen krízisperiódusokra. Minden esetre ez a piaci kockázat az a terület, ahova a fizikusok először bementek, mert otthon érezték magukat. Sok adatot láttak, ezt lehet mérni. Hát ott van ez a tömintem mérési adat, különböző fejlett elméletek vannak, és ez ismerős terep. Hitelkockázat az kevésbé ismerős terep, és sokkal jelentősebb tud lenni. A bank, tipikus bank kockázatának 80%-át kiteheti. Hát ez a hitelezéssel kapcsolatos veszélyeket foglalja magába. Előbb is mondtam, a hitelezés az kockázatos tevékenység, nem minden hitel fog visszajönni, és ez a, alapvetően a kamatrésnek ez a magyarázata. Tehát ugye a bankokat többek között azért nem szeretjük, mert kevesebb kamatot adnak, mint amennyit szednek. Ugye, ez a kettő közti különbség. De ennek racionális magyarázata van, mert ugye a kihelyezések egy része az vagy késedelmet szenved, vagy egyáltalán eltűnik, mert nem kapja vissza az, aki ki kölcsön adta. És ez egy olyan fajta helyzet, így logikáját tekintve, mint a biztosítás hasonló. Tehát a kamatrés teremt fedezetet a hitelezéssel kapcsolatos kockázatokra, legalábbis annak az átlagára. Na most, hát a hitelezés kockázatait csökkentendő, a bank megvizsgálja, hogy kinek ad kölcsön. Tehát egy ilyen hitelképesség vizsgálat zajlik az egész ügylet megkötésének az elején. És ugye a banknak eléggé oda kell erre figyelnie, hiszen ő harmadik fél pénzét adja kölcsön. Ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy van egy óriási zsák, és abból osztogatnak, hanem azt a zsákot a betétesek töltik fel. Tehát valaki másnak a pénzét adja tovább a bank, és éppen ezért rettentően oda kell figyelni, hogy visszajön-e az a pénz. Az adósoknak, különösen, hogyha egy nagyobb gazdálkodó szervekről van szó, vállalatok, ezeknek a minőségét, azt különböző módszerekkel próbálják megítélni. Az angolszász országokban rendkívül fejlett a minősítési rendszer. Tehát egy ilyen nagy apparátus, független cégek minősítik ezeket a különböző adósokat. Nem mindenütt ennyire kiterjedt, Magyarországon szinte semmi, de már Németországban is a tőzsdén szereplő, illetve hát a tőzsdeindexet alkotó cégeknek csak a fele van minősítve. A biztosíték a következő, ami szerepel a hitelkockázatnál. A biztosítékot a bank azért követeli, hogy ha valami baj van a hitellel, akkor legyen milyen biztosítékhoz nyúlni. Ez a biztosíték ez lehet akármi, a legjobb az lenne persze, hogyha mindjárt a pénzt tudnánk oda tenni biztosítékként, de van, amikor nem tudom én, a kérdéses vállalatnak valami termékére szól a biztosíték, vagy egy ingatlanra, vagy hasonlóra. És ezeknek a biztosítékoknak a beszámítása meglehetősen szigorú szabályok szerint zajlik, tehát szó nincs arról, hogy egy biztosítékként felajánlott exkavátort azt a jelenlegi piaci értékén fogadja el a bank, ugyanis nem tud mit csinálni az exkavátorral, hogyha le kell foglalnia majd. Tehát ezt ugyanez vonatkozik az ingatlanra is. Nem tudjuk, hogy egy 20 éves futamidő alatt az ingatlan ára hogy alakul, és ezért az ingatlanokat eléggé barátságtalan módon veszik tekintetbe. Csőd esetén aztán hát folyik az vita, hogy jönnek vissza. Most a mostani periódusban találkozhatnak olyan helyzettel, amikor ilyen nagyon részletes hitelképességvizsgálat nincs is, mert hogyha ilyen kis kisösszegű személykölcsönt akarunk fölvenni, akkor meg kell adni egy rakás adatunkat, de majdnem automatikusan beraknak bennünket ilyen statisztikai mintába, és annak megfelelően árazzák a hitelt. Az egész olyan automatizáltá kezd válni. Egy dolgot szeretnénk még említeni a hitelportfólióval kapcsolatban. Tehát ott van az a sok kölcsön, amit a bank szétosztott. Ennek az egész hitelezésnek a biztonsága szempontjából rendkívül lényeges, hogy a bank által adott kölcsönök azok ne koncentrálódjanak egy iparágba vagy egy régióba, hanem szét legyenek terítve, hogy a különböző kockázatok lehetőleg kioltsák egymást. Ezt úgy hívják, hogy diverzifikáció. Na, ez az idő az rendkívül gyorsan múlik. Működési kockázatra áttérek. A működési kockázat az bármi olyan hiba, ami egy ilyen nagy üzemnek a működése során előfordulhat. Tehát akár a tudatos csalás, akár a jóhiszemű mulasztás, egyel több nullát ütnek be, vagy bármilyen. És ezeknek a kockázatoknak a számszerűsítése rendkívül nehéz, mert ilyen nagyon ritka, de esetenként nagy kárt okozó eseményekről van szó. Tehát szemben például a piaci kockázatokon sok adat van, nagy statisztika, itt ritka események vannak, és sokkal kevésbé tudjuk megragadni számszerűen. Most a rendszerkockázat, ez az utolsó kategória, amit érinteni akarok, a rendszerkockázat az az egész bankrendszernek a kockázata. Tehát előfordulhat elvileg az, hogy az egyik összedől, és ettől a másikat is magával viszi, és ilyen katasztrófa forgatókönyveket időnként a sajtó, vagy nem tudom, ilyen irodalom föl szokott dobni. Hát az elég borzasztó lenne, hogyha a nemzetközi pénzügyi közvetítő rendszer összeomlana, azt reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni. Mindazonáltal a szabályozásnak az egyik fő célja az, hogy ezt meggátolja. Tehát ez rendkívül nagy hangsúly esik arra, hogy az egész rendszernek a stabilitását szabályozás az biztosítsa. A következő téma, amit érinteni szeretnék, az a kockázatnak a mérése. Ugye most arról beszéltünk, ilyen meg olyan kockázatok vannak, de hát ezt valahogy számszerűsíteni kell, hogy mértéket kell hozzá rendelni. Hát nézzük ezt a konkrét esetet, hogy hogy lehetne ezt itt jellemezni. Tessék elképzelni, hogy itt van egy ilyen, ez a nulla pillanat, ez a tengely. Van valamilyen portfólió a kezünkben, ennek meghatározott értéke van, nem tudom én, 2 millió forint. És akkor erre múlik az idő, erre előre, és ennek a portfóliónak az értéke csökkenhet is, meg növekedhet is. Ez az egész egy ilyen valószínűség eloszlásba megy át, szétkenődik, minél távolabbra nézünk előre, annál bizonytalanabb annak a kezdeti pillanatban meghatározott értékű portfóliónak az értéke. Na most, hogy ezt hogyan modellezzük, tehát hogy néz ki ez az eloszlás, az abszolút fontos a kockázat megítélése szempontjából. Ha például ez a kedvenc eloszlás a tankönyveknek, ez a Gauss eloszlás érvényes, arra az jellemző, hogy itt ez a központi rész, ez a súlynak a legnagyobb részét lefedi, ez a szigma, ez a szórás, ahogy mondják, ez a szélességet jellemzi, ennek a szórásnak a néhányszorosán túl gyakorlatilag semmi nem fordul elő. Nincsenek események. Rendkívül koncentrált az eloszlás. Végeredményben azt lehet mondani, hogy kicsik az ingadozások. Ez jellemző erre a Gauss eloszlásra. Ez volt, amit a Bachelier javasolt annak idején, és ez a tankönyvek tele vannak vele a mai napig. A valóságos piacokon nem ez a helyzet. Hogyha megpróbáljuk ezekre a valóságos idősorokra illeszteni a Gauss eloszlást, azt fogjuk látni, hogy abban a tartományban, ahol a Gauss eloszlás már egyáltalán semmiféle eseményt nem engedne meg, ott még mindig előfordulnak veszteségek. Különösen ott a bal oldalon hajlamosak előfordulni ilyen veszteségek. Úgy mondják, hogy vastag a széle az eloszlásnak. Hogy mennyire vastag a széle, arra hadd mondjak egy példát. 87-ben, október 17-én a New York-i tőzsde több mint 20%-ot esett. Hát ez az idősor, ami a New York-i, ez a Standard & Poor's 500, mindegy, hát az egyik tőzsdeindex a New York-i tőzsdén, és ez az a nap, amikor lezuhant. Tehát egyszerűen látni, itt valami dráma volt az nap, ez több mint 20%, ez nagyobb esés, mint ami bekövetkezett a 29-es világválság kirobbanásakor. Tehát ez egy rettenetes zuhanás volt. Hogyha megpróbáljuk ezt kifejezni, ha mondjuk illesztenénk erre az egész idősorra egy gausszaloszlást, kifejezni a szórásban, akkor az egy 35 szigmányi esemény. Tehát ez egy 35 szórásnyi kilengés. Na most, hát a normális eloszlás, a gausszaloszlás szerint 35 szórásnyi esemény annyira ritkán fordul elő, hogy az egész univerzum teljes története nem elegendően hosszú ahhoz, hogy egy ilyen eseményt valaha is megfigyelhettünk volna. Pláne nem a kapitalizmusnak a története. Tehát ez ki van zárva, ez nem működik. Tehát ez az, hogy a pénzügyi idősorok azok nem illeszthetők normális statisztikával, ez teljesen nyilvánvaló ezeknek a nagy zuhánásoknak a túlzott gyakoriságából. Mégis az a helyzet, hogy általánosan elfogadottá ez a gondolat, ez csak a 80-as évek végén, 90-es évek elején vált. Még egy figyelmre méltóbb dolog, hogy azok a komplikált eszközök, amelyekről beszéltem, amelyek elöntötték a pénzügyi világot, azoknak az árazása, az egész elmélete alapvetően összefügg azzal a feltevéssel, hogy gausszaloszlást mutatnak ezek az ingadozások. Tehát, hogyha egyszer elfogadjuk, hogy ettől el kell szakadnunk, akkor el kell szakadnunk az egész irodalmától ennek a komplikált eszközrendszernek, és újjá kell írnunk ezeket a fejezeteket. Na, a gausszaloszlás trónfosztásával párhuzamosan, hát ugye a szórás is elvesztette az értelmét, és az egyik vezető amerikai bank kutatócsoportjának a javaslatára vezették be ezt a kockáztatott érték fogalmat. Egyszerű megérteni, arról van szó, hogy veszem ezt az eloszlást, erre vannak a veszteségek, és azt kérdezem, hogy mekkora az a küszöb érték, mekkora, hol van ez a vonal, amitől balra előforduló események teljes súlya az 1% mondjuk. Hát ez volna a kockáztatott érték, ez elterjedt rendesen a szakmában. Alapvető elvi hibák vannak vele. Tehát igazából a kockázat mérésére nem ideálisan alkalmas, de pillanatnyilag az a helyzet, hogy ez benne van a szabályozásban, benne van a szoftverekben, benne van a fejekben, tehát ez egy ilyen nagyon jól megalapozott mérték a kockázatnak. Na most az, hogy mi módon mérjük a kockázatot, ugye az nem ártatlan kérdés. Hát, hogyha az ember azt akarja eldönteni, hogy mit csináljon a megtakarított pénzével, hogy majd például öregkorára is maradjon belőle, akkor úgy kell összeállítani a megtakarításainak a portfólióját, hogy közben értékelő a kockázatát, vagy valakit megkér, hogy értékelje. Hogyha az az eszköz, amivel a kockázatot mérjük, az nem megfelelő mérték a kockázatnak, akkor rosszul fogjuk összeállítani a portfóliónkat. Itt van egy olyan mondat, amit mindenképpen szeretném, hogyha elhangoznék, ez pedig a következő, hogy a nagyobb hozamhoz nagyobb kockázat tartozik. Tehát amikor olvassuk az újságban ezeket az egymás követő botrányokat, az ilyen-olyan ingatlan szövetkezetről, meg piramisjátékról, meg nem tudom micsodáról, akkor mindig ott van ezekben a történetekben az a mozzanat, hogy valaki azt hitte, hogy 40 vagy 100 vagy nem tudom hány százalékot lehet keresni egy év alatt. Nem lehet keresni ennyit. Tehát, hogyha ezt tetszenek látni, hogy valaki 60% hozamot ígér, akkor az vagy azt jelenti, hogy önöket akarja kifosztani, vagy arra akarja önöket rávenni, hogy együtt fosszanak ki valaki harmadikat. Tehát teljesen nyilvánvaló, ebben nem szabad belemenni semmiképpen. Na mostan... Jó. Ostoroztam a kockáztatott értéket, mint kockázati mértéket. Hát a másik funkciója, ahol csődöt mond, az az, hogy nem lehet normálisan limiteket összeállítani belőle. Hogy lehet védekezni a kockázat ellen? Úgyhogy megmondom a kereskedőnek, hogy ennél nagyobb pozíciót nem lehet vállalnod. Megmondom mindegyiknek külön-külön, és utána az összességükre is kirúgok egy limitet. Akkor, ha nem rendelkezik egy meghatározott matematikai tulajdonsággal a kockázatnak a mértéke, akkor ez, ezt nem lehet racionális módon megcsinálni. Tehát úgy értem, hogy ha nem jó kockázati mértéket használunk, akkor belekódolunk veszélyt az egész iparágba, és ez többé-kevésbé ez a helyzet ma. Intenzív kutatástárgyát képezi, és intenzív viták tárgyát képezi a korrekt kockázati mértéknek a megválasztása. Na jó, térjünk át arra, hogy mit lehet csinálni most már a kockázatokkal, ugye így úgy amúgy megmértem őket, hogy lehet védekezni ellenük. Az egyik alapelvet azt említettem már, ez a diverzifikáció, tehát az, hogy szét kell osztani. Nem lehet egyetlen egy papírba befektetni minden megtakarításunkat, nem érdemes egyébként ingatlanba se befektetni az összes megtakarításunkat. Akkor, amikor éppen baj van, amikor recesszióba megy az ország, az ingatlanok el tudják veszteni az értéküknek a felét, csalódás fog bennünket érni. Magyarországon eléggé általános meggyőződés, hogy az ingatlan az a legjobb befektetés. Nagyon jó befektetés, különösen akkor, amikor fölfele megy az ára, amikor meg recesszió van, akkor pedig rettenetesen nehezen mobilizálható, és az értékét nagyon erősen elvesztő befektetési forma. Na most, hát mindenképpen szeretnék a származtatott termékekről pár szót szólni, amelyek a kockázatkezelés, hát ilyen modern eszközei, ezek amelyeknek a matematikai tárgyalása, hát ilyen magas igényt jelent, és ami valahogy itt az embereknek a fantáziáját megmozgatta. De egy nagyon egyszerű példán szeretném illusztrálni az egészet, és mondjuk beszéljünk először a határidős termékekről. Tehát ez itt az eurónak az árfolyama, mondjuk 250 legyen, és hát képzeljük azt a helyzetet, hogy tudom én, Európába exportálunk, és 3 hónap múlva esedékes egy 1 millió eurós bevételünk. Tehát kiszállítottuk, és majd 3 hónap múlva megkapjuk az 1 millió eurót, mert közben a forinttal mindenfélek történhetnek, de történtek is az elmúlt időben, és például erősödhet. Mondjuk erősödik, és 240 lesz az árfolyama az euróval szemben. Az azt jelenti, hogy én 3 hónap múlva megkapom az 1 millió eurómat, átváltom forintra, és vesztettem 10 millió forintot. Igen? De lehet, hogy van valaki más, aki meg importál onnan, és ő meg attól rettek, hogy a forint gyengülni fog, és mondjuk 260-ra mozdul el az árfolyam. Akkor mindkettőnk számára értelmes dolog lehet, hogyha megegyezünk, hogy drága uram, független attól, hogy mi történik a forinttal, egyezünk meg abba, hogy 3 hónap múlva mi egymásnak 250-ért fogjuk adni az eurót. Mert kötünk egy szerződést, ez a határidős ügylet. Mert most megállapodunk valaminek az árába előre. Igen? Hát akkor, akármi is történjék, ez a 250 forintos árfolyam lesz érvényes. Igen? Hát hogyha az én várakozásom jön be, igen, tehát az forint erősödik, akkor én megmenekülök a 10 millió forintos veszteségemtől, hát ő meg elesik 10 millió forinttól, amit egyébként megkereshetett volna, vagy fordítva. Tehát az ilyen határidős ügyletek, azok egyfajta biztonságot adnak, hát az egész úgy is kezdődött az agráriumban, nagyon régen. Az, ami új vonás, és ami a 70-es évek óta áll fönn, az az, hogy ezekből ilyen hatalmas szervezett piacok lettek. És a határidős ügyleteket lehet adni-venni, kereskedni velük, és ilyen módon kockázatot csökkenteni lehet. Na mostan az a vonás, hogy azért mégiscsak valakit keserű élmények élnek, hát vagy egyikünket, vagy másikunkat, amikor az ügylet teljesítésbe megy. Ezt a vonást ki lehet akkor küszöbölni, hogyha nem határidős szerződést kötünk, hanem opciót vásárolunk. Amikor opciót vásárolok ugyanebben a helyzetben például, akkor nem abban állapodok meg, hogy 6. haszakat 250 lesz az ár, hanem abban állapodok meg, hogy jogom van 250-ért venni az euró, vagy eladni az eurót. Nem kötelező, csak a jogot szerzem meg erre. Hát ezt a jogot nem adják ingyen, fizetni kell érte, ez az opciós szerződésnek az ára, és akkor, hogyha az euró erősödik, akkor élek ezzel a jogommal, és érvényesítem azt, hogy 250-ért veszik tőlem meg az eurót, de hogyha történetesen a forint gyengül, akkor elfeledkezem az egészről, kilépek ebből a szerződésből, hiszen csak a jogot szereztem meg, nem a kötelezettséget, elmegyek a piacra és eladom 260-ért. Na most, ugye ez nyilván előnyösebb, mint az előző, ettől van neki ára, ez opciós szerződéseknek is óriási piaca van. Az a gyönyörűséges képlet, amit itt mutattam az elején, a Black-Scholes képlet, az ennek az opciós szerződésnek az ára. Ezt a különböző paraméterektől hogyan függ ez az ár, azt írja le. Hát itt az időnk az lejárt, úgyhogy csak említem, hogy ez az első bázeli egyezmény, ez éppen a közeljövőbe adja át a helyét egy másik felújított változatnak, amely sokkal kockázatérzékenyebb lesz, sokkal komplikáltabb. 5 éves vita előzte meg, és éppen a napokban jutottak végső megegyezésre a tekintetben, hogy a jövőben hogyan szabályozzák a bankrendszert nemzetközi szinten. Az egész előadásnak a végén egy ilyen általánosabb megjegyzést szeretnék tenni. A szabályozással kapcsolatban is, meg egyáltalán a kockázattal kapcsolatban. Hogy a szabályozásnak fantasztikus érdemei vannak abban, hogy ténylegesen előállít egy biztonságosabb helyzetet. Ugyanakkor megvan az a vonása is, hogy sokkal egyöntetűbbé teszi a piacot, mint lenne magától. Tehát ilyen sémákba kényszeríti bele az intézményeket. És hát hogyha most ugye a természettudományos sapkámat teszem föl, akkor az az érzésem alakul ki, hogy ez olyan egy kicsit, mint a biodiverzitásnak a kérdése. Hogyha van egy sziget, ahol van egy rakás növény, állat, mi minden, akkor hát mindenféle ilyen ingadozások, változások éghajlatban ebben-abban, ezek nem pusztítják el az élőlényeket a szigeten, mert ez a nagyon bonyolult, érzékenyen, egymással egyensúlyt tartó sok élőlény valami módon egy ilyen stabil állapotot tud fönntartani. De hogyha kókuszpálmával ültetem be az egészet, és minden mást kipusztítok, akkor elég egy vírusnak a megjelenése, ami ezt az egész ültetvényt elpusztítja. Tehát az ilyenfajta homogenitásnak veszélyei vannak. És úgy érzi az ember, hogy a bankrendszer annyira hihetetlenül bonyolult, nem létezik, hogy bárki igazán átlátná, hogy melyek azok a precíz szabályok, amelyek ennek egyszer mindenkorra stabilitását garantálják, és úgy érzem, hogy a különböző megközelítési stratégiáknak a változatossága az a záloga a rendszer stabilitásának. Tehát egyfajta ilyen ökodiverzitás az, amit el tudok képzelni, mint a stabilitásnak a biztosítékát. És akkor most egy mondat erejéig még engedjék meg, hogy egy picit távolabbra lépjek ettől az egésztől, és rámutassak arra, hogy nem csak a pénzügyi befektetéseink hordoznak ilyen kockázatokat, hanem az élet bármilyen döntése. Tehát valójában állandóan ilyen veszteségeket és esetleges nyereségeket mérlegelünk. Nem? Mennyi pénzt költsünk a gyereknek a tanítatására? Milyen iskolába rakjuk be? Minek, milyen döntésünknek, hol vegyünk lakást? Számtalan ilyen döntést hozunk. Bizonyos értelemben ilyen portfóliót kezelünk az egész életünkben. Na most, hát szemben azzal, amit mit tudom én, a dzsungelben, ahogy ezekhez a kockázatokhoz viszonyultunk, a civilizált ember nagyon nagyfokú biztonságra vágyik. Tehát minden áron akarjuk ezt a biztonságot garantálni, és a legkülönbözőbb intézményektől követeljük, hogy a biztonságunkért feleljen. Tehát lehetőleg ne legyünk sose betegek, meg lehetőleg meg se öregedjünk, meg ne legyen balszerencsek, nem autóbaleset, szóval ezt mind szeretnénk kiküszöbölni, vagy legalábbis a hatásokat csökkenteni. Tehát tele vagyunk ilyen biztonságra törekvő elrendezésekkel, és miközben ezeket a nagy társadalmi hogy mondjam, ilyen biztosítási rendszereket felépítjük, közben számtalan olyan új elemet alkotunk mi magunk, amelyek a biztonságunkat csökkentik. Nem? Tehát tessék, az egészségügyi rendszernek a tökéletlenségeire gondolni, arra, hogy mennyivel kevésé vagyunk rezisztensek, vagy allergiásak vagyunk, vagy miközben itt életünk minőségét próbáljuk javítani, közben telerakjuk mérgező anyagokkal az egész atmoszférát, szóval mi magunk is egyre nagyobb mértékben járulunk hozzá a kockázatokhoz. És azt gondolom, hogy az a megközelítési mód, amelyik egy ilyen hallatlanul széles portfóliónak látja az egész civilizációt, az elkerülhetetlen lesz. És ennek a programnak a végrehajtásában, tehát ezeknek a széles kockázatoknak a mérlegelésében és az optimális megoldásoknak a megtalálásában, most már nem azt gondolom, hogy fizikusokra lesz szükség, hanem azt gondolom, hogy társadalomtudósokra, meg matematikusokra, meg informatikusokra, meg fizikusokra, meg kémikusokra, meg mindenféle biológusokra lesz szükség. Tehát egy csomó embernek az együttműködésére lesz szükség, mert amúgy ezek a problémák egy-egy ilyen részirányból szemlélve, ezek tökéletesen megoldhatatlanok lesznek. Jó, hát nagyon szépen köszönöm a türelmüket, így is túlléptem a kirótt időt, és várom a kérdéseket.